Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődik szerdán az Adria kőolajvezeték 11 hónapos, hosszú távú kapacitás teszt sorozata, közölte a MOL. A szakemberek megvizsgálják, hogy a vezeték milyen állandó, fenntartható és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes különböző évszakokban, időjárási körülmények között és olajtípusokkal. A tesztelés sorozat első fázisaiban az infrastruktúra még nem működik teljes kapacitással, napi 40 ezer tonnás tesztelésre várhatóan ősszel lesz majd lehetőség. Kiderítik továbbá, hogy a horvát olajszállítás logisztikai folyamata hogyan teljesít, tehát a vezeték mellett a kikötői kapacitást, a kitárolási és a kőolaj keverési képességeket is tesztelik. A vizsgálatokhoz a MOL az amerikai, az Adriát üzemeltető Janaf német szakértőit is meghívta. Hozzátették, mindenkinek érdeke, hogy ellentmondásos tesztek és a szerteágazó nyilatkozatok után végre a tények beszéljenek. A háború nem írhatja felül a nemzeti kisebbségek ügyét, mondta Szili Katalin, miniszterelnöki főtanácsadó, a háború valóság, kisebbségi lét, a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzete című panelbeszélgetésen Budapesten. Szili Katalin úgy fogalmazott, nem adhat felmentést a háború Ukrajnának az alól, hogy teljesítse a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jogi kötelezettségeit. Hozzátette, Magyarország felelősséget visel a határon túli közösségeiért, a határon túli nemzetrészek hozzánk tartoznak, fogalmazott. Ukrajna kapcsán a magyar külügypolitikája arról szól, hogy szóvá tegyünk minden olyan kérdést, ami az Ukrajnában élő magyar polgárokat érinti, mondta, megjegyezve, a magyar kormány minden adandó alkalommal számon kéri a kárpátaljai magyarság jogait. A főtanácsadó rámutatott, az Európai Uniónak az lenne a dolga, hogy felszólítsa Ukrajnát a nemzeti kisebbségek jogainak garantálására. Európa azonban ehelyett legtöbbször hallgatásba burkolózik, belügynek minősíti a felmerülő kérdéseket, és semmilyen lépést nem tesz ez irányban, fogalmazott. Az elmúlt 12 évben csaknem 10-szeresére nőtt a magyarországi nemzetiségek fenntartásában lévő intézmények száma, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gárdonyban a nemzetiségi pedagógusok harmadik találkozóján. Soltész Miklós hozzátette, mintegy 20 000 fiatalt nevelnek és oktatnak ezekben az intézményekben, ebben szám szerint 2657 munkatárs vesz részt. A politikus elmondta, a munka kezdetén az volt a feladat, hogy megállítsák a nyelvvesztést, az ősök nyelvének feledésbe merülését, illetve a magyarországi nemzetiségek felaprózódását. Közölte, 3 lépcsőben jelentősen emelkedett a területen dolgozók bére, és a nemzetiségi oktatásban dolgozók plusz támogatásokat is kaptak. Ezt az építkezést szeretnénk folytatni, de csak úgy tudjuk megtenni, ha békesség van az országban és Európában is. Remélem, hogy ez így is marad, fogalmazott az államtitkár. Egyre több lehetőség és kormányzati támogatás van a magyar nők számára, áll a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért nőnap alkalmából tett közleményében. Az intézet legfrissebb elemzése szerint a kormány elmúlt években bevezetett családpolitikai és adócsökkentési intézkedései jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon tovább javuljanak a nők lehetőségei és életkörülményei. A családtámogatások bővítése, az édesanyák adóterheinek csökkentése, a munkavállalást és az otthonteremtést segítő intézkedések együttesen erősítették a nők munkaerőpiaci, társadalmi és anyagi helyzetét. A munkaerőpiaci, egészségügyi, oktatási, közéleti és családtámogatási mutatók alapján Magyarország továbbra is a nők lehetőségeit vizsgáló uniós rangsor élmezőnyében szerepel. Sport. A magyar labdarúgó válogatott 3 nappal a szlovénok elleni felkészülési mérkőzés után március 31-én Görögországgal is a Puskás Arénában játszik, utóbbi összecsapásra hétfőn indul a jegyértékesítés, előbbire pedig még mindig lehet belépőket vásárolni. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint ezúttal is előnyt élveznek az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai, az első két napon csak ők vásárolhatnak belépőket, ezt követően szerdától két napon keresztül tart a többi szurkolói klubtag elővásárlási időszaka. Végül az időjárásról. Derült idő várható, pára is kötfoltokkal, csapadék nélkül. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartokon nagyobb városokban, illetve a magasabban fekvő helyeken ennél kissé enyhébb is lehet a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Dr. Hortai Ritával, a Miskolci Versbarátokkör elnökével beszélgetek. Egy korábbi riportunkban már ejtettünk szót a Legyél a béke követe című versmondó versenyről, az azt követő gála műsorról, és ugyancsak a program részét képező kerekasztal beszélgetésről. Nos, a mostani riportunk témája ez utóbbi, vagyis a kerekasztal beszélgetés, amelynek címe egészen pontosan az volt, hogy rólunk van szó. A fiatalok kapcsolata a békével. Ennek a kerekasztal beszélgetésnek pedig öten voltunk a tagjai, dr. Fábri Kornél atya, Petrás Mária, Kubik Anna, Dragonics Márton, és én, mint a műsorvezető és a moderátor. Nos, mi is indokolta, vagy miért tartotta fontosnak ön főszervezőként és a Miskolci Versbarátok köre, hogy legyen egy ilyen kerekasztal beszélgetés része is ennek a békéről szóló versmondó versenynek?
Miután biztos vagyok benne, hogy a Szentlélek segítségével úgy alakult, hogy ezek a vendégek, akiket elhívtunk, el is jöttek, tehát akit itt a műsorvezetőnő felsorolt, azok tulajdonképpen mind kapcsolódtak a 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszushoz. Tudjuk, hogy Fábri Kornél atya a kongresszusnak a főtitkára volt, Dragonics Márta az Arszakra alapítvány elnöke révén úgy kapcsolódtak, hogy ők adták a világeseménynek a kulturális programját, Kubik Anna és Petrás Mária pedig a küldöttei voltak a rendezvények, tehát valamilyen formában mindenki kapcsolódott ehhez a rendezvényhez. És először arra gondoltam, hogy mindegyik embert érdemes lenne meghallgatni, külön-külön is, mert hiszen olyan fantasztikus emberekről van szó, akiknek olyan mély és olyan példaértékű gondolataik vannak, amik tényleg nekünk szólnak, és amit jó, hogyha tovább is vihetünk. És aztán utána jött a következő gondolat, hogy de hát akkor miért nem esetleg minden mondják el egy asztal körül úgy, hogy egymásra reflektálva, vagy válaszolva, vagy hogyha ötlet születik az egyik kérdésből, a másik is mondhat rá valamit. Tehát ez menet közben alakult így, és végül is aztán meg is valósult néhány sarkalatos kérdés köré csoportosítva a beszélgetést. A fő téma valóban az volt, hogy maradjunk a béke megközelítésnél, de hát ezzel kapcsolatban azért olyan kérdések is felmerültek, amik a napokban is aktuálisak és nehezen megoldhatóknak bizonyulnak. Úgyhogy a napi aktualitásokon keresztül a történeti megközelítésig, a példáig, a fiatalokon keresztül a hit megértéseig sok témáról került szó, és így valahogy koncentráltabban, tehát így annyira izgalmas volt, és mindenki odafigyelt, és mindenki már várta, legalábbis én biztos, hogy így voltam vele, hogy már vártuk, hogy a következő kérdésre mi lesz a reflexió.
És olyan jó érzés volt az, hogy fiatalokról beszéltünk, fiatalokról szóltak a kérdések, és fiatalok ültek döntő részt a nézők soraiban, meghallhatták azt, hogy mit is üzennek számukra azok a közismert emberek, akik már hitükben, életpéldájukkal példák lehetnek számukra.
Igen, én úgy érzem, hogy úgy is mondták a válaszaikat, hogy a fiatalok megértsék. Az egyik kérdésre például, hogy mit tennének, mit mondanánk a fiataloknak, hogy éljék a további életüket. Fábri Kornél atya csak annyit válaszolt, hogy ne féljetek. Ugye ez II. János Pál pápa szájából többször is elhangzott, és tényleg ez a kis rövid mondat, hogy milyen fantasztikus, ha belegondolunk, hogy tényleg, hát az életet bátran, az értékrendünk mentén azt felvállalva kell vezetni, és akkor nagy probléma nem történhet, úgyhogy a Jóistenbe kapaszkodva, felfelé nézve megyünk a mi hitünk szerint.
A kerekasztal beszélgetés hanganyagát pedig néhány perc múlva meg is hallgathatják a kedves hallgatók, ám előtte még mondjuk el, hogy szép pillanat volt az is a kerekasztal beszélgetés végén, amikor kitalálták, hogy ez az együttlét fejeződjön be a Hozsanna 280-as számú énekének éneklésével, a győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat, és mi is elénekeltük ott együtt, szeretetben, békességben, kapcsolódva a témához ezt a himnuszt, ezt a szép katolikus népénekünket.
Nagyon megható volt. Ez tulajdonképpen az 1938-as eukarisztikus kongresszus himnusza, és a kongresszusra szintén meghirdették, hogy várják a dalokat, a szerzeményeket, és nem tudtak jobbat kitalálni, bár több pályázat érkezett, de maradtak abban, hogy marad a 38-as himnusz, csak egy kicsit korszerűsítve, kicsit átírva, de tulajdonképpen az. Mi énekeltük el, hát ugye mindenkinek a szívében benne van, és tényleg úgy is hangzott, egyöntetően mindenki szépen énekelte.
Szép ünnepi pillanatok voltak ezek. Jó volt együtt átélni. Köszönöm szépen dr. Hortai Ritának, a Miskolci Versbarátok Köre vezetőjének a beszélgetést. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, és én is viszont kívánom.
És a folytatásban, ahogy ígértem, akkor most következzen a Rólunk van szó, Fiatalok a békéért című kerekasztalbeszélgetés szerkesztett hanganyaga.
Kelet és nap nyugat, millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat. Szálljon bölgyön tengere,
Gyönyörű versek hangzottak el itt a délelőtt folyamán. Hiszünk benne, hogy a költők gondolatai hatnak majd ránk is, és a fiatal versmondóink mustármagok lehetnek saját kis közösségükben, és egyre többen helyezik a versek lélekemelő, jóra tanító erejét az életükben főszereplőnek, és fedezik fel ezeknek a verseknek az üzenetét. Gondolok itt most persze elsősorban a szakrális versekre, hiszen a mai rendezvényünk fő témája sajnos szomorú apropó miatt a béke, és reméljük, hogy ezek a szép versek az égieknél is hamarosan meghallgatásra találnak. Javaslom, hogy a beszélgetésünk vezérfonala is legyen a béke, kedves beszélgetőtársaim, annak fizikális és lelki oldalát is beleértve. Elsőként most Fábri Kornél atyához fordulok. Kedves Kornél atya, ön egyéniségével és stílusával is, közvetlenségével közel áll a fiatalokhoz. Mi a tapasztalata? A fiatalok az ön véleménye szerint tudják értékelni a békét? És hogyan tudnák feldolgozni, egyáltalán fel tudnák dolgozni a béke hiányát?
Nem leszek népszerű az, amit mondok, de még nem. Még nem érzik a hiányát, mert most béke van. Itt, ahol élünk, béke van. Még túl nagy hatását nem látják, és kívánom, hogy ne is lássák meg. Nekem nagyon érdekel, hogy ti hogy látjátok a helyzetet. Érzitek-e azt, hogy mi zajlik, és hogy mivé akar ez fajulni? Mert amit mi tehetünk itt és most, az, hogy hülyek vagyunk az őseink hagyományához. És ami érdekes, hogy a békéért mindig ki tudunk-e állni. És a béke az nem azt jelenti, hogy nem szólnak a fegyverek. A háború ott kezdődik, amikor az első rossz gondolat megfogalmazódik bennem a másikkal szemben. Békétlenség lehet egy családban, lehet egy osztályban, lehet egy közösségben. És nekünk, keresztényeknek az a hivatásunk, hogy az egységet keressük. Többjére meséltem, hogy a héten volt egy kerekasztal beszélgetés a békéről. Hatan ültünk az asztal mellett, egy Krisna hívő, Lár András buddhista, egy református lelkész, magyarországi muzulmánok vezetője, egy zsidó rabbi, és én. És döbbenetes volt megtapasztalni, hogy a békéről ugyanazt gondoljuk, hogy minden meg kell tenni a béke érdekében, és csak a leges-leges legvéső esetben szabad máshoz fordulni. És hogy mi van a háttérben, hogy egy világméretű katasztrófát előidézni? Ki tudja? Gazdaságvilágválságot előidézni? Ki tudja? De nekünk mindent meg kell tennünk azért, hogy béke legyen. Közöttünk, magyarok között, keresztények között, és aztán a belső béke az, ami kisugárzik. Ha a szívemben nincsen béke, akkor abból békétlenség lesz kívül is. És én hiszem azt, hogy a béke leginkább Isten ajándéka, és a vele való kapcsolatból fakad. A másik, amit az egyház tanít a társadalmi tanításában, hogy nincsen béke igazságosság nélkül. Mert az igazságosság érzés ott van bennünk. Nyilván, hogyha hallunk valami olyan gaztetet, ami hát tényleg felborzolja az idegeket, azt mondjuk, hogy igen, kapják el az illetőt és büntessék meg, jogos. Mert igazságtalanság történt. És én azt gondolom, hogy nekünk ki kell állni az igazságért, és az életünket leginkább az igazsághoz szabni. És ha az Istennel való kapcsolatom helyén van, akkor a többiekkel is sokkal nagyobb békében leszek. Saját tapasztalat, hogyha elvégzem a szentgyónásomat, akkor mindenkit szépnek látok utána. Letöröltem a látásomat, kicsit kipucoltam a látásomat. Ha mindenki a jó Istennel jóban van, akkor azt gondolom, hogy a többiekkel is sokkal jobban lesz. Pál apostol mondja, hogy nem a test és vér ellen küzdünk. A magyar ezt összevonja. Nem a testvér ellen, hanem szellemi hatalmasságok és fejedelmségek ellen, és szellemi harcban vagyunk. Tehát lássunk túl azon, amit a híradóban látunk. És sokkal nagyobb harc zajlik, és nekünk az imával egyetlen fegyverünkkel tudunk csak küzdeni. Úgyhogy én azóta is naponta a rózsafüzért elimádkozom a békéért, mert hogy a szűzanya azért már sokszor segített. Az osztrákok, nem tudom, tudjátok-e, de imádkozták a rózsafüzért, és a szovjetek egy napról a másikra minden zokszó nélkül elhagyták Ausztriát. Ebben hiszünk, ezért is az Emmanuel közösség, és hónapról hónapra szervezzük a rózsafüzért. A várban voltunk gyertyás körmenettel, bíboros atyával, most a bazilikában vagyunk, nincs más eszközünk. Tehát nekünk imádkozni kell egymásért is, megbocsájtani egymásnak, az egységet növelni. Úgyhogy a fiatalnak mondom, hogy ami most van, az egy, nem egy fix állapot. Mindent meg kell tenni azért, hogy ez fennmaradhasson, ez a békés állapot itt hazánkban is, a nemzetünkben. És ha visszaemlékszünk a kongresszusra, ott minden napnak volt egy témája. És ezek nem voltak mások, mint a Szentlélek ajándékai, az öröm, a béke, a szeretet, hűség, jóság, mert az eukarisztiából merítjük mindezt. A béke Isten ajándéka is. Én azt látom, hogy mivel most a béke az egyik témája volt a kongresszusnak is, az eukarisztiából, a Krisztussal való kapcsolatunkból béke fakad, én azt gondolom, hogy ezt még legalább 7 éven át lehet tovább vinni. Lehet a téma az öröm, a hűség, a jóság, mert hogy ezt vettük át 8 napon keresztül, úgyhogy én abszolút látok, és kívánom is, hogy legyen még hosszú-hosszú folytatása, hogy ne érjen véget, hanem menjen tovább ezekben a szép hagyományokban. És köszönöm szépen a szervezőknek is.
Mi jellemző az ön vélemény szerint a fiatalság önálló gondolkodására? Inkább azt követik, ami idézőjelben trendi, és mennyire lehet idézőjelben megvezetni az ifjúságot és a fiatalságot?
Igen, én azt gondolom, hogy ő áldozat. Tehát ezért kell mögé látni a dolgoknak, kinek a célja mindez a zavarkeltés. Nem Magyarországon élőknek. És ezt túl kell látni. Nekünk imádkozni kell mindenkiért, és azt gondolom, hogy egy picit emeljük följebb a fejünket, de lássunk távlatokban. Kinek célja a háború, kinek célja a zavarkeltés, úgy hívják, hogy Sátán. És neki vannak eszközei. Nem gondolom közéjük valónak őt. Nagyon kell imádkozni. Éppen azért, hogy lássuk azt, hogy mi az, ami igazi érték. És hát nem szabad hagyni. Tehát, hogy nagyon okosnak kell lenni. Ez a szelídnek, mint a galamnak, és okosnak, mint a kígyó. És azt gondolom, hogy az egyházi iskolákban nagyon gyakran jönnek olyanok, akiket talán nincsenek is megkeresztelve, de ott van a helyük. Nekem volt olyan tanítványom, 4 évig hitarra tanítottam, és 4 év alatt nem keresztelkedett meg, de talán látott olyan példát, ami majd egyszer arra viszi, hogy mégiscsak lehet, hogy igazuk van ezenek a katolikusoknak vagy keresztényeknek. Tehát, hogy jöhet bárki. Nekünk az a feladatunk, hogy akik ott vannak, őket szeressük, és próbáljuk a jóra tanítani.
Segíts ebben. nálad keresem a gyógyulást. Hogy a világban egyszer béke legyen, azt magamon kell elkezdenem. Lélektől lélekig a békesség úgy születik.
Dragonics Mártához fordulok. Úgy tudom, hogy egyetemi végzettsége építész, és ön hozta létre az Ars Sacra alapítványt 2007-ben. Mi késztette önt arra, hogy a szakrális művészetek felé forduljon, és hogy ezt is népszerűsítse?
Hát köszönöm a kérdést. Igazából ezt én így nem elhatároztam, hogy na most aztán csinálok egy Ars Sacra fesztivált, hanem egyszerűen az embert így elragadja a Szentlélek, akkor nem tud mit csinálni. Tehát így mentem az autóval, több ilyen pont is volt az életemben, így mentem az autóval, és egyszer csak egy olyan zene volt, hogy küldelek én, megáldlak én, csak menj és hirdeszem, és így megálltam az autóból, kiugrottam, mondtam, igen, ez pont olyan nekem szó. Tehát így nem elhatároztam, hogy fogom csinálni. Tehát ez így jött, és most ezt már 16 év azóta önkéntesen csinálom két barátnőmmel, és mindenünket beleadjuk, pénzünk, paripánk, főtámogatónk a Szentlélek, csináltunk egy ilyen nagy plakátot is, mert tényleg így vizen járva csináljuk, de sokkal többet kapunk, mint amennyit beleadunk. Tehát nagy öröm számunkra ezt, hogy csinálhatjuk.
Szó szerint megszólította önt a Szentlélek.
Többször is. Igen, többször is, és nagy öröm volt hallgatni a gyerekeket, mert ezek a, hogyha már a szakrális művészetnél tartunk, tehát ezek a versek, ezek fantasztikusak voltak. Valóban, ahogy Mária is mondta, hogy megkönnyezte az ember egyiket, másikat, és pont tegnap voltam egy nemzetközi konferencián, ahol a kereszténység európai helyzetéről volt szó, és a fiatalokról, és mindenféle statisztikát mutattak, hogy milyen drámai, hogy a fiatalok mennyire nem járnak templomba, de viszont mindenféle kutatást is mutattak, hogy minden fiatalban ott van a transzcendens iránti vágy, és pont az, hogy ma már a szavaink kevesek, mert már nem tudunk olyan módon kommunikálni a gazdaságkorban, már minden szavunk a gazdaságkorhoz kapcsolódik, hogy ebbe a kapcsolatba befektetek, hogy nekem jó legyen, tehát már nem tudunk, de ezek a versek, amiket itt hallottunk, ezek viszont a szépet, az igazat, a jót és az Istenhez fordulást tolmácsolták nekünk is, meg a többieknek is, akiknek el fogjátok mondani. Köszönjük szépen.
Akkor kijelenthetjük, hogy a béke témakör teljes mértékben belefér a szakralitásba, hiszen az Ars Sacra szakrális művészet kifejezés.
Hát egyértelműen, és pont ahogy Kornél atya is mondta, hogy meg a versekben is, nagyon sok versben ugye előfordul, hogy a belső békéből indul az, hogy körülöttünk békét tudunk teremteni, és a belső békétlenségből indul a háború. Tehát valóban nagyon kell imádkoznunk a jó Istenhez, és mindenkinek ajánlom azt a kis ima időt, amit nem szabad megspórolni. Tehát, hogyha megvan az a bizonyos időnk, hogy mikor szenteljük azt az időt csak az Istennek, akkor ez a személyes Isten kapcsolatunk nagyon szépen meghozza a belső békénket.
Mi az ön véleménye arról, hogy a fiatalok megértik, őket is megérinti az Isten felé mutató művészet fontossága? Ezt most itt megtapasztaltuk. Ezen a versmondó versenyen valóban megérintette a fiatalokat. De járva kell be az országot, az Ars Sacra alapítvány munkatársaként is mit tapasztal ön?
Hát abszolút, tehát pontosan ugyanazt tapasztalom, mint itt is, tehát igazából a művészet nyelve az olyan univerzális, hogy olyan esetekben, mint ahogy a Szent II. János Pál pápa mondta, hogy olyan időszakokban, amikor az emberek elfordulnak a vallástól, akkor a művészet hidat képez az Isten és az ember között, és a vallásos élményeken keresztül el tudunk jutni az Istenhez.
Kubik Anna színművésznőhöz fordulok. Ön kiváló színésznő, szuggesztív előadó művész. Egy-egy irodalmi műsorában tudatos az ön versválasztása, témaválasztása?
Természetesen mindig úgy gondolkodom a versekről, hogy személyesek legyenek. Hogy rólam vallok, látszólag. De tulajdonképpen mindig is a mondandóm az olyan kell legyen, ami mindenkire hat, és mindenki számára hitelesnek hat. A legnehezebb dolog a mi szakmánkban talán ezt a hiteles arcot megteremteni, és hitelesnek maradni, mert hát ez egy nagyon hosszú távú pálya, és könnyen elcsábítják az embert a sikerek másfele, de ugyanilyen rossz hatással van az emberre egy-egy bukás is, vagy egy-egy rosszul sikerült alakítás után egy kétségbe esett állapot. Tehát nagyon kell tudni óvatosan balanszírozni és megmaradni olyan értékek mellett, olyan gondolatok mellett, amik mellett az ember elköteleződött. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy egy nagyon hívő családból származom. Nekem nem kellett úgy megtérnem a jó Istenhez, hogy valamilyen furcsa, nagy, tragikus esemény kapcsán, hanem én ajándékba kaptam ezt a családomtól, ezt a hitet, és ezt szeretném is őrizni és továbbadni természetesen. És ez nekem nagy békességet jelent az életemben, hogy a témára rátérjek, mert a legfontosabbnak ezt tartom az életemben, hogy belső békém legyen. Nincs gyűlölet a szívemben például. Én ilyen szerencsés vagyok, hogy nem oltottak a szüleim génjei ilyesmit, nem oltottak belém, és könnyebb dolgom van talán, mint azoknak, akik magukban állandó elégedetlenséget éreznek, akiknek gyűlölet van valami miatt a szívében, még ha nem is ő tehet róla, hanem előző generációk vétkei miatt van benne esetleg ilyen érzés, de erre nagyon-nagyon kell tudni figyelni, és nagyon kell tudni figyelni a másik emberre, hogy mi miatt lehet. Nagyon sokat kell arra gondolni, hogy hogyan tudnám feloldani a másik emberben levő feszültséget. Erre például a mai versek fantasztikusak voltak, hogy azok a gyerekek, akik ma itt verset mondanak, vagy máshol verset mondanak, azok ajándékot adnak ugyan, de megteremtik azt a lehetőséget, hogy ez az áramkör megteremtődjön, ami jóra használható. Ezt tartom talán a legfontosabbnak. Én nagyon fiatalon megtaláltam egy gyönyörű Adi verset, amiben az egész arszpoétikámat is el tudom mondani, mert megtalálható benne. Még az álmokat se hazudni, írja Adi Endre, még az álmokat se hazudni, mégis víg hitet adni másnak. Nekem valahogy ez vezeti az életemet, a pályámat, hogy körülbelül ezt az ajándékot tudom adni az engem hallgatónak. Nem is a saját személyem, egyáltalán nem gondolom, hogy fontos lenne ez ügyben, hanem az, amit átadok, vagy amit szeretnék átadni, és amit talán sikerül átadni. Nekem ez motiválja az életemet, ez az én békém, ebből teremtődik, és mindig kapok érte ajándékot. Én nem várom ezt, nem tudom ezt, hogy van atya, de nem várja el az ember a jó Istentől, hogy mindig mindenért megkapja az ajándékát, de mégis azt bizonyítja az életem, hogy ezekért én kapok. Kapok kegyelmet, kapok örömet, nagyon sok szép pillanatot, szép csendeket kapok. És ma is a versmondók nagyon jól jártak, azok, akik meg tudták teremteni ezt a belső csendet magukban, és át is tudták adni nekünk, és erre kérném is a versmondókat, hogy teremtsék meg ezt a csendet. A versmondásnak egy része egyébként a csend megteremtése, mert ott tudnak igazán összeérni a lelkek. És szerintem ez egy nagyon fontos a mi vallásunkban legalábbis, hogy ezt a lelki áramkört, ezt valahogy be tudjuk kapcsolni egymás között. És biztos, hogy tudunk hatni egymás testi-lelki békéjére is a művészeten keresztül. És ezért nagyon jó verset mondani, ezért szép, és ezért jó verset mondani.
Ott tud igazán hatni a vers, a csendben. Nos, az elhangzott költeményekre is még egy picit reflektáljunk. Ön szerint mi az elsődleges, a lelki béke, vagy az emberek közötti békesség?
Hát egész biztos, hogy szoros összefüggés van, ezt már Kornél atya is boncolgatta az előbb, hogy ez nem is következhet másképpen, csak ebben a sorrendben, akkor tudok én békét teremteni, ha bennem is béke van, és hát ez a világban is így zajlik sajnos, hogy hergelik egymást a békétlenségek és a gyűlöletek, és halmozódnak egymásra, és nincs vége, nem lehet pontot tenni, az égig ér a békétlenség, holott hát nem ez lenne a célja az emberiségnek, hanem hogy egymás sérelmeit ne tápláljuk, hanem párbeszéd legyen, hogy meghallgassuk egymást, hogy odafigyeljünk egymásra, nem önmagunkért élünk. Én mindig mosolygok, amikor valaki az önmegvalósításról beszél, mert ez egy fiatalkori betegség, hogy az ember önmagát akarja megvalósítani, aztán akkor mi van, ha megvalósítottuk? Természetesen kell tudni ismerni magunkat, és kell tudni mindent magunkról, de akkor még nem történt semmi, hogyha én olyan nagyon nagyszerűen megvalósítottam magamat a világban, hanem ezen túl kell terjeszkednünk, és hát felfelé, aki felfelé kapaszkodik, az mindig jobban jár egy kicsit, azt hiszem, annál, mint aki a földön marad, mert ugye az emberi élet célja mégis más.
A versmondás véleménye szerint mennyire a fiatalság idézőjeles műfaja, és hogyan lehetne népszerűsíteni a versmondást?
Igen, most egy kicsit kell
ezt a sok érdeklődő fiatal.
De most egy kicsit kell népszerűsíteni, mert nem tartozik a legdivatosabb műfajok közé, pedig nagyon fontos és nagyon értékes, de nagyon sok munkát kell beletenni. És ezért aztán nem annyira sikeres, mint mondjuk gyorsan hip-hop valamit könnyen gyorsan elsajátítani, és aztán továbbadni, vagy divatosan táncolni, vagy énekelni, bármit, tudom, hogy abba is nagyon sok munkát kell fektetni. De mégis azt mondom, hogy a vers az nagyon nehéz műfaj, mert nem a szöveget kell felmondanunk, hanem egy hosszú érési folyamat kapcsán jut el az ember oda, hogy hitelesen tudjon verset mondani. Sokszor évekig nem merek elmondani egy verset, amit megtanultam, mert a szöveg megtanulása még nem versmondás. Annak meg kell tudni érni az emberben, és utána lesz csak a közönség elé tárható. Tehát ebben nagyon sok munkát kell fektetni, és sok időt, időigényes műfaj a versmondás. Nagyon sok kollégám nem is vállalkozik már rá egyébként, úgyhogy újból divatba kell hozni a versmondást, még a kötelező verseket sem, ugye ebben meg tudsz, Dórika, igen, erősíteni. Nem mondanak a fiatalok sok verset, és ez baj, mert a költőktől nagyon sokat lehet tanulni. A költők váteszek, a költők tudnak előre mindent hosszú időre, és sűrítetten tudják előadni azt, amit én csak dadogva tudok elmondani. Úgyhogy érdemes vele foglalkozni, nagyon értékes műfaj, nagyon nagy ajándékot ad az, aki verset mond másoknak, és olyan útra valót, ami adott esetben egy életre elkísérheti. És nem kell ehhez feltétlenül előadó művésznek lenni, hogy ez így legyen. Ismerek más foglalkozásbeli embereket is, akiknek nagyon sokat jelent a vers. Ismerek olyan sebész, talán ezt el is mondtam ezt a példát a múltkor, hogy úgy kezd el egy beteget felnyitni a bőrt, hogy előtte elmond négy sort, mert az nyugtatja meg. Én nekem ezt személyesen ő mesélte el, és nem egy ilyen sebészt ismerek, és nem egy ilyen orvos, aki erre esküszik, hogy ez így van, hogy a vers ad egy nyugalmat, megadja a lelki békét, és akkor mer hozzá nyúlni a saját feladatához, a saját. De gondolom, egy tervezőnél is ez van, hogy meg kell előtte kapni azt a szent lélek kegyelmet, imádkozni kell, és akkor teremtődik meg az emberben, és a művészetre is ez vonatkozik, hogy akkor teremtődik meg a szép pillanat, amikor az ember elcsendesedik, és maga körül békét teremt, onnantól kezdve jöhet a többiekkel való foglalkozás.
Indulj és menj, hirdest szavad, népemhez küldelek én. Tövis és gazd, vér és panasz, meddig hallgassam még én. Küldelek én, megállnak én, csak menj és hirdest szabad. Küldelek én, s megállnak én, csak menj és hirdest. Teszem ajkaidat, gyémántá homlokodat. Népemnek őrévé rendellek én, lelkemet adom mellé.
Petrás Máriához fordulok, sokoldalú művésznőn. Én úgy látom, hogy az igazi művészeket foglalkoztatja a hit. Vagy mélységesen hisznek az Istenben, vagy perlekednek vele, vagy teljes lendülettel próbálják az ő létezését tagadni, de akkor is a mindenható ott van a tudatalattiukban. Ön el tudja képzelni az igazi művészetet hit nélkül?
Nincs is művészet hit nélkül, mert én... Úgy gondolom, de azt gondolom, hogy mások is gondolják, vagy azt, hogy az igazi ihlet, vagy az igazi művészet az Istentől való, még ha nem is szakrális is. Ha egy magas művészetről, vagy igazi művészetről beszélünk, akkor az mindenképpen Istentől való. Egy művészettörténész, Dávid Katalin, egyszer azt mondta nekem egy kiállításom megnyitásán, hogy le is írta, hogy a művészet az szakrális. A művészet nem a művészetnek nevezett valamiről beszélek, hanem a művészetről. Ezt azért kell megelősítjem, mert a 20. század azért egy kicsit leesett erről az útról. De nem tudok ne szólni ehhez, amiről beszéltek a Márti Anna és a Kornél atya is, hogy én úgy gondolom, hogy ami történik a világon, azért történik, hogy az alapok, azok a erők, vagy azok a nagy urak, akik provokálják ezt az egészet, amit provokálnak, biztos, hogy nem voltak ilyen szavaló versenyeken, biztos, hogy nem olvastak ilyen csodálatos verseket. Szóval én úgy gondolom, hogy annyira csodálatos, amit csináltak az egyházak is, és nagyon örülök, hogy az atya megemlítette ezt a konferenciát, amin volt, hogy sok felekezet, de amelyek Isten felé tartanak, valahol találkozunk, összekeresztezünk. És egy idő után semmi se fontos, az hova tartozom, hova tartok, merre irányulok. Én nem, ha nem is divatos is, most már kényszerből divatos, hogy ragaszkodjunk a jó Istenhez. De volt, én amikor diplomáztam, akkor előtte többször le akartok beszélni a neszakrális témát, mert ez elavult. Már, hát lehet, hogy elavulnak dolgok, vagy azt gondoljuk, de én úgy gondolom, hogy a legfontosabb, és bocsánat, hogy én mint laikus mondom, az, hogy milyen kapcsolatban vagyunk az isteni dolgokkal, Istennel, és aztán sok mindenről tudunk beszélni, békéről, bármiről, de szerintem az a legfontosabb, hogy milyen kapcsolatban vagyok Istennel, isteni dolgokkal, Jézusról, Szűz Máriával, aztán mindenféle utak, de milyen kapcsolatban vagyok, és milyen igényem, belső igényem, és aztán művészet, vagy bármit csinálok, egyszerű dolog is, hogy családanya vagyok. De ha nekem van egy belső igényem és belső kapcsolatom Istennel, és azt állandóan ápolom, akkor minden, amit csinálok, művészet lehet.
Véleménye szerint kell ahhoz bizonyos életkor, tapasztalat vagy lelki érettség, hogy a szakrális művészetek felé forduljunk?
Én úgy gondolom, hogy nincs se kor, se idő, se semmi. Csak ebben a pillanatban megszólít az Isten, de ahhoz nekem is kell legyen. Vagy a Szentlélek kell, hogy legyen bennem is egy szikra, amely oda törekszik. Oda a fényhez törekszik. Én úgy gondolom, hogy többi semmi nem fontos. Se kor, se idő, se az, hogy hol vagyok, semmi nem fontos. Hanem az a szikra oda húzzon, ahova kell. Vagy oda ragaszkodjon, oda irányuljon, oda kívánjon, ahova való.
Szakmai életét tekintve inkább az éneklésben, vagy inkább a csodálatos kerámiák készítésében éli meg, és tudja jobban megélni a hitét?
Hát amit csinálok, vagy amely pillanatban vagyok, azt szeretem a legjobban. Szóval én, ha most beszélek, akkor nem vágyok azon énekelni, ha dolgozom, akkor nem vágyok azon, nem tudom, mit csinálni, hanem együtt, ha dolgozom, akkor együtt, együtt van minden.
Együtt egy kerek egész.
Igen, kerek egész, és akkor tudok imádkozni. Nekem nem hiányzik akkor a világ. Mikor így vagyok, akkor ezt élem meg. Én úgy gondolom, és bocsánat, visszatérek, mert mindent figyeltem, hogy mennyi időt kell tölteni Istennel, vagy mennyi időt kell készülődni. Én úgy azt tapasztaltam, hogy az a legjobb, ha az ember arra rendezkedik be, hogy az élete arról szóljon, hogy mindig legyen egy kapcsolata Istennel, ha utazik, ha beszélget, ha várakozik valahol, legyen egy állandó vágya, hogy a felsőbbrendű dolgokhoz ragaszkodjon, és akkor nem kell szentelni szerintem időt mindenképpen, mert az jön az idő.
Két záró körkérdésem lesz önökhöz, arra kérem szépen, hogy mindenki egy-két mondatban erre a két kérdésre válaszoljon. Az országok közötti békét mi nagyon nehezen tudjuk befolyásolni. De az embertársainkkal, a családtagjainkkal, a barátainkkal való békéért felelősek vagyunk, és ezért nagyon sokat tehetünk. Ki hogyan látja ezt? Mi az, amit ennek érdekében a fiatalokért mi, felnőttek, megtehetünk?
Igazából leginkább a példamutatással.
Tehát azt tudjuk, hogy a szónál ezerszer többet ér a példa. Sokak tapasztalata, kamaszkorban kapott szülői intelmek, ez az, amit én nem fogok mondani a saját gyerekemnek. Eltelik 10 év, és ugyanazokat mondja tovább. Mert a példa ragadós. Úgyhogy nekünk felnőtteknek legfontosabb az, hogy úgy éljük az életünket, hogy azt mondjuk, hogy na, ez nekem is tetszett, én is így akarom élni.
Ugyanezt. Mi, akik most itt ebben a teremben ülünk, szerintem a művészet erejével tehetünk nagyon sokat. Nektek ez egy gyönyörű fegyver a kezetekbe. Ugye micsoda ellentét van a két szó között, de mégiscsak ezt gondolom, hogy az egyedüli szinte, amit mi tenni tudunk, hogy ezt használjuk és jóra használjuk.
Én mind a kettőt mondom. A tanúságtevő élet és a művészet.
A saját hivatásukban és elköteleződésüknek köszönhetően ki mit üzen a fiataloknak, hogy ők is egészséges lelkületű, stabil értékrendszerű emberek lehessenek, stabil értékrendszerű felnőttekké válhassanak, olyanok, akikre egy biztos jövőt lehet építeni. Kérem szépen, hogy mindannyian egy-két mondatban az üzenetüket fogalmazzák meg.
Ne féljetek! Igazából, ha Jóisten velünk van, akkor, és vele való kapcsolatom, oké, akkor ez a világ elmúlik. A mi hazánk a mennyben van, ami nehézség az elmúlik, az öröm az megmarad, és ez, hogy ne féljetek. Tehát az, hogy Jézus már legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, ki lehet ellenünk? Ne féljetek.
Mivel a gyermekekről van szó, én csak annyit mondok, hogy a egyik unokám, 5 unokám van. Mondtam, jaj, milyen nehéz idők jönnek, mit csináljunk, mit fogunk csinálni, mama? És mondtam, semmit. Mondtam, meg kell erősödni. Te nem tudsz szembesállni senkivel. Ez túl erős neked. Meg kell erősödni. Mi csak annyit tudunk.
Én még annyit tennék hozzá, ne féljetekhez, hogy ne bántsátok egymást. Az a közösségi médiára vonatkozik, amit lehet jóra is használni. De most azt látom, hogy trend az ítélkezés, egymás bántása, végletekig megítélése, és ez nagyon sok rosszat szül. Ne bántsuk egymást. Próbáljuk meg inkább segíteni, megérteni egymást. Ki mit, miért mond, mit csinál, ne bántsuk egymást, ne bántsátok egymást.
Én még a Máriának a gondolatához hozzáfűzök egyet, hogy az ima időt azért mondtam, mert amíg az ember el nem jut oda, hogy minden pillanatban az Istennel van, az egy út. És az útnak az elején ez nagyon fontos, hogy az embernek meglegyen az az ideje, amit az Istenhez szán, hogy aztán ezt tovább tudja bővíteni. És én pedig csak azt mondom, hogy csak egy a szükséges. És mindig csak azt az egy szükségeset tartsátok a szemetek előtt, és a céljaitokat annak rendeljétek alá, hogy üdvözüljünk.
Nagyon szépen köszönöm kerekasztal beszélgetésünk résztvevőinek a közreműködést, köszönöm szépen a lélekhez és szívhez szóló gondolataikat. További életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom. És most egy olyan kéréssel fordulok Petrás Mária művésznőhöz, hogy a kerekasztal beszélgetésünk végén méltón fejezzük be ezt a kerekasztal beszélgetés részt. A győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat kezdetű énekkel, katolikus népénekünkkel. Javaslom, hogy álljunk fel mindannyian, és énekeljük el ezt a népénekünket.
Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat.
Millióz év összecsengen, magasztalja az Urat. Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett, mert szerette a világot. Kenyér színbe rejtezett, Krisztus kenyér bor színében, Úrs király a föld felett, forrasz együtt békességben minden népet. Nemzetet. Krisztus kenyér bor színében, Úrs király a föld felett, békességben minden népet, nemzetet.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!